Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől.
Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első leveléből, az első rész 17. versétől a 25. verséig terjedő ige szakaszból. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem szólásban való bölcsességgel, hogy Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világ vitázója? Nem de nem bolondsággá tette-e Isten e világnak bölcsességét? Mert minek utána Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent. Tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot, ám de maguknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust. Isten hatalmát és Isten bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, mindenség teremtőjét, bölcs gondviselőjét, fenntartóját, kormányzóját. Dicsőítünk téged, aki Jézus Krisztus által gyakorlod uralmadat, a teremtett mindenség fölött, láthatók és láthatatlanok fölött egyaránt. Urunk, köszönjük te néked, hogy föltekinthetünk te rád, és azonnal leborulhatunk előtted látva nagyságodat, hatalmadat, szentségedet, szeretetedet, minden tulajdonságodnak tökéletességét. Urunk, köszönjük, hogy bűnös emberként mégis eléd jöhetünk, és egyúttal kérhetünk is arra, hogy tisztogass meg bennünket minden bűnünktől, amikkel az elmúlt napokban is megszentségtelenítettük magunkat, és sértettünk téged. Kérünk, atyánk, hogy tisztogass és mosogass meg bennünket ingyen való kegyelmedből. Áldunk téged, atyánk, hogy éppen egyszülött fiadnak áldozatáért, Jézus Krisztus keresztjéért irgalmas vagy hozzánk. Köszönjük, hogy őrá tekintve hajlandó vagy eltörölni minden bűnünket, és általa hajlandó vagy bennünket magadhoz fogadni, hogy veled legyünk. Itt a földön éltünkben is, és ha el kell menni, akkor a halál után is. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, és kérünk, hogy áldj meg bennünket élő igével, igédnek jó megértésével. Kérünk, hogy munkálkodj, hogy minnyájunk szívében és életében azáltal, amit ma tanítasz nekünk. Köszönjük néked, hogy várhatunk téged, hiszen ígéreted szerint itt vagy, közöttünk. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetés előtt a 155. dicséretünket. A 155. dicséretünk így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele, első részének 22., 23. és 24. verséből. Foglaljunk helyet. Megnevezett ige szakaszban így olvassuk Isten írott igéjét. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, zsidóknak ugyan botránkozást, görögöknek pedig bolondságot, ám de maguknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapon szemlevételeztük a hitetlen emberi ész által kigondolt világ bölcsessége és az Isten bölcsessége közti ellentétet. Megértettük, hogy a világ bölcsessége egy Isten által bolondságnak ítélt ismeretanyag, mivel nem juttatott senkit az ő megismerésére. Isten ezt a bölcsességet, ezt az ismeretanyagot ismereteknek, sejtéseknek, feltevéseknek, ezt a személytelen halmazát elvetette. Ez a bölcsesség éppen ezért senkit nem tud Istenhez elvezetni. Sőt, a benne hívőket a kárhozatba dönti. Megértettük azt is, hogy az Isten bölcsessége személyes bölcsesség, hiszen az Úr Jézus Krisztus az Istennek a bölcsessége, aki megment bennünket a bűnből, megtisztít a vétkeinkből, egy szóval megment bennünket, Istennel összekapcsol, és boldoggá tesz. Nyilvánvaló lett, hogy kit kell választanunk, ha mi magunk meg akarunk menekülni, üdvözülni akarunk. A világ bölcsességét nekünk is ebben a tekintetben el kell vetnünk, és oda kell fordulnunk hitáltal az Úr Jézus Krisztushoz. A Biblia Jézusához, aki meghalt és föltámadott, ki ül az Istennek a jobbján. Ma visszatérünk testvérek ennek az ige résznek a 22. verséhez. Ebben a versben Pál apostol két megállapítást tesz, egyet a zsidókkal és egyet a görögökkel kapcsolatban. E két megállapítás olyan, mint két kis ablak. Az egyiken kinézünk, feltűnik előttünk a zsidó kultúra embere, ha a másikon kinézünk, látjuk a görög kultúra emberét. Pál ismeri mindkét embertípust, hiszen egyrészt zsidó volt, zsidó neveltetésbe részesült. Másrészt egy görög műveltséget adó városban görögök között nőtt föl. Tudatában volt annak, hogy hallgatói, legyenek zsidók vagy görögök, hogyan is gondolkoznak az Isten megismeréséről. Azt mondja itt, a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek. Nézzük meg most mi is testvérek ezt a két embertípust. A zsidók jelt kívánnak. Tudjuk mindjárt, hogy Pál általában a zsidók közt kezdte a názáreti Jézust, mint a messiást, mint Krisztust hirdetni, és hozzáhívogatta első renden a zsidó embereket. Azokat a zsidókat, akik Istent hatalmasnak tartották, erőteljesnek, erősnek, és úgy gondolkodtak, hogy mivel Isten erős és hatalmas, ezért képes jelekre, képes kézzel fogható, megtapasztalható, váratlan, rendkívüli, csodás eseményeknek az előidézésére. Ha tényleg ő küld egy embert, akkor az illető nagy jeleket tesz majd. Nagy csodákat visz véghez. Az ilyen nagy csodákat tevő emberre oda kell figyelni. Hinni kell neki. Követni kell, mert tényleg Istennek a küldötte. Isten tényleg vele van. Jelen van Isten általa. Megismerhető Isten általa. Tehát ezek a zsidó emberek, testvérek úgy gondolták, hogy az ember és Isten kapcsolatában döntő szerepe van a jeleknek, az érzékelhető csodáknak, azoknak az eseményeknek, amikben Isten ereje, hatalma, mint egy a számukra láthatóvá, hallhatóvá, kézzel foghatóvá válik előttük. Úgy tartották, hogy a megtapasztalható jelek döntő szerepet játszanak az Isten megismerésében. Ha nem láttak valahol jelt, csodát, akkor számukra bizonytalan volt, hogy tényleg Istennel állnak-e szemben. Hogy tényleg Isten szolgája áll előttük. Hogy tényleg Isten üzenetét hallják-e. Akkor jobb volt, hogyha nem is hisznek az illetőnek. Nehogy félrevezesse őket. Tehát összefoglalva mondhatjuk testvérek, hogy a zsidó emberek kulcsfontosságú jeleken keresztül akarták megismerni az Istent. Ilyenek nélkül, ilyenek hián az élő Istennek a megismerését, a vele való kapcsolatot, közösséget, mint egy elképzelhetetlennek tartották. Figyeljünk arra például, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatban hogyan jelentkezett ez. Mindnyájan tudjuk azt, hogy a zsidók nagyon várták a messiást. Nos, ott volt közöttük a názáreti Jézus, és beszélt nekik arról, hogy ő az. De nem csak beszélt, hanem jeleket is tett. Csodákat is véghez vitt. Minden esetre ezeket hiába látták a zsidók, úgysem hitték el, hogy ő a Krisztus, ő a messiás. Nem tartották elég súlyosnak a jeleket, a csodákat, amiket Jézus véghez vitt. Mindig egy nagyobb jelre vártak, egy perdöntőbb jelre vártak. Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy higgyünk te néked, mondják neki. A legfőbb jel persze az lett volna a számukra, hogyha Jézus felállítja az Isten országát az egész földön, és Izrael kegyeseivel közösen uralkodni kezd ezen a béke birodalmon. Minden esetre ezt a jelt, ezt a számukra talán perdöntő jelt, csodát, ezt nem kapták meg Jézus Krisztustól. Ezért a számukra Jézus nem bizonyította igazából, hogy tényleg vele van az Isten. Hogy tényleg ő lenne a Krisztus. Ő lenne a messiás. Nem adott olyan csodát, aminek alapján azt gondolhatta volna a zsidó ember, hogy tényleg hinni kell ebben a Krisztusban, illetve ebben a Jézusban, mert ő a Krisztus. Tényleg követni kell őt, csatlakozni kell hozzá, mert általa tényleg Istent megismerjük, Istennel kapcsolatba kerülünk, Istennel közösségre jutunk. Sőt, testvérek, az Úr Jézus Krisztus, mindjárt tudjuk, hogy nem csak a nagyon várt, perdöntő jelt nem tette meg a zsidóknak, hanem egy napon ott függött előttük a golgotai keresztfán. Még ott is így szólnak hozzá a zsidók, ha Isten fia vagy, vagyis messiás vagy, szállj le a keresztről. De Jézus ezt sem tette meg. Ott sem tette meg a jelt, amit követeltek tőle. Ekkor a zsidók így szóltak magukban, nem lehet ő a messiás. Mert azt olvassuk az ígében, hogy átkozott, aki fán függ. Ő nem az, aki az Isten küldötte, aki Istennel bennünket összekapcsol, akiben Isten maga jön közénk, akiben megismerjük, aki által megismerjük az Istent. Ő nem az. Sőt, az, hogy ő magát messiásnak mondja, ez botrány. Ez botrány. Nem tette meg a jelt, nem állította föl Isten országát a földön. Nem űzte el a rómaiakat. Nem állította föl békebirodalmát, és nem vett bennünket maga mellé, hogy uraljuk a földet, ahogy vártuk volna tőle. Ráadásul itt van a keresztfán. Ha Isten fia lenne, leszállna onnan, mert ez gyalázat, hogy oda szögezik, és nem száll le onnan. Ez nem a messiás. Ez botrány, mondták a zsidók. Ez botrány. És ezt mondták arra is, amikor Pál apostol odaállt eléjük, és azt mondta nekik, hogy ez a Jézus, mégiscsak ez a Krisztusunk, és azért nem szállt le a keresztről, és azért halt meg, mert Isten éppen így munkálja a mi üdvösségünket. Ezért a halálért, és ezért az áldozatért, amit őt véghez vitt, ezért bocsát meg nekünk, és fogad magához bennünket. Így ismerhetjük meg őt, Jézus Krisztuson az ő kegyelmén keresztül. Kedves testvérek, mindezt azért mondom el, hogy lássuk és értsük, hogy a zsidó emberek tényleg úgy voltak, hogy Pál mondta, jelkívánó emberek voltak. A jelek alapján tájékozódtak. A jelek által Isten hatalma, ereje kézzel foghatóvá válik, megtapasztalhatóvá válik, és ezek által, ezek közreműködésével megismerhető az Isten. Közösségre juthatunk az Istennel. Na, testvérek, ma is vannak ilyen emberek. Ezek a hiszem, ha látom emberek. Előbb tegyen csodát az Isten, mondják, és én majd aztán hiszek benne. Igen, hitetlen vagyok, ateista, de hinnék én, ha Isten bizonyítaná a létét különböző csodákkal. Igen, igen, értfajhász vagyok. Igen, cinikus vagyok. Igen, egy szkeptikus, mindenben kételkedő ember vagyok, de hinnék én, ha az Isten jelt adna nekem. Perdöntő, meggyőző jelt és csodát tenne előttem. Ha Isten azt akarja, hogy higgyek benne, hát tegye jelt, teljesítse az elvárásaimat. Gyógyítsa meg testemet, vagy valakimet. Ha ő létezik, oldja meg a problémámat. Sikerüljön jól a dolgozatom, a vizsgám. Adjon lottó ötöst. Segítsen kimászni a bajból. Volt, aki azt mondta, hogy ha Isten azt akarja, hogy higgyek benne, akkor vigyen haza a frontvonalról. Az újszívási tanácselnök azt mondta, ha Isten azt akarja, hogy higgyek benne, akkor fogjon velem kezet. Tegyen az Isten valami csodát. Adjon valami látható jelt, amivel bizonyítsa létezését, erejét, amiből megismerhetem, amin keresztül megismerhetem őt, és kapcsolatra juthatok vele. Vannak ma is ilyen emberek, testvérek, akik úgy gondolják, hogy jelek által megismerhető az Isten. Nem tudom, testvérek, hogy mi, akik itt vagyunk, nem vagyunk-e ilyen gondolkodású emberek. Minden esetre most hadd ne beszéljek erről többet. Egyszerűen állapítsuk meg, hogy bizony vannak ilyen hiszem, ha látom emberek. Térjünk át most a görögök gondolkozására. A görögökről azt olvassuk az írjében, hogy bölcsességet keresnek. Most ezt, testvérek, kétféleképpen is érthetjük. A görögök bölcsességet kerestek. A bölcsesség itt jelentheti az abszolútumot, a legfelsőbb valóságot, amit a görögök mindig is kerestek. Megvoltak arról győződve, hogy a látható, az érzékelhető valóság mögött van még valami. Kell lennie még valaminek, egy felsőbb valóságnak, a legfelsőbb valóságnak, az abszolútumnak. Platon például azt vélte, hogy a legfőbb valóság, a létezőknek a legmagasabb szintje az ideák világa, az ideális világ. Ezek az emberek megpróbálták ezt az abszolútumot, jobb, ha így nevezzük, mert ők nem arra gondoltak, hogy az egy személy lenne, hanem arra gondoltak, hogy az valami lehet, valami személytelen, nem tudjuk, hogy micsoda, de megpróbáljuk ezt kitapogatni, mert ennek lennie kell. Lennie kell. A kutató munkájukban egyetlen eszközre hagyatkoztak. Ez pedig az értelem volt, az ész. Ilyen értelemben hittek az észben, és hittek abban, hogy az ész segítségével, a gondolkodásuk segítségével megtalálhatják az istenséget, a legfőbb valóságot, az abszolútumot. Kutatták a világot, ami körülveszi őket, a tudományokat, azért, hogy közben eljussanak a legfőbb valósághoz, az abszolút valósághoz, az eszük által. Ez az egyik lehetőség, amire Pál utalhat, hogy tudnélik, a görögök a bölcsességet keresték. De Pál szavait úgy is érthetjük, testvérek, hogy a görögök mindenben az észszerűséget keresték. Mindenben az észszerűséget. Ha valamit nem értettek meg, akkor arra rögtön azt mondták, hogy bolond. Így voltak Pál apostollal is Aténben. Nem értették meg, az ő úgymond józan eszükkel nem fért össze, amikor Pál elkezdett arról beszélni, hogy Jézus Krisztus föltámasztotta Isten a halálból, és halottakat is föl fogja támasztani. Hát ez milyen irracionális, észszerűtlen dolog, mondták a görögök. Hát ez egy bolondság. Bolond vagy te. Majd később még meghallgatunk, mondják neki udvariasan, de csak legyintenek magukba, és cinkosan összekacsintanak egymással. Ez egy elvarázsolt fickó. Észszerűtlen dolgokat beszél, bolond. Ezeknek az embereknek akik az értelemben bíztak, és az értelem mindenhatóságát hitték, hogy így mondjam, ezeknek nem volt fontos a tapasztalati jel. A zsidóknak ugye azt mondtuk, hogy ők mindig ilyen tapasztalható jelek, ilyen kézzelfogható csodák után vágyottak, hogy az Istent azok által megismerjék. A görögök nem ilyenek voltak, ők mindenben ezt az észszerűséget keresték. A racionalitást keresték. Mert úgy gondolták, hogy a ráció az ész által megtalálhatják az Istent. Nos, testvérek, ma is vannak ilyen emberek. Racionálista emberek, észhívők, akik számára a legfőbb tekintély az értelemük. Vakon hisznek az értelemben. Bíznak abban, hogy az ész segítségével megismerhetik a teljes valóságot. A teljes valóságot. Mindent megismerhetnek az ész segítségével. Azt gondolják, hogy az ész segítségével Istent is megismerhetik, ha Isten része a teljes valóságnak. Hozzá is el fognak jutni. Már ha van egyáltalán, tényleg. Mert ha van, akkor az ész segítségével meg fogjuk találni, mondják. Csak idő kell hozzá. Csak erőteljesen kell kutatnunk a világ mindenség titkait, és akkor előbb-utóbb rátalálunk Istenre. Elég magasra kell emelkedni az űrhajókkal, gondolták még a régi időkben, és akkor rábukkanunk Istenre. Gagarin visszajött, azt mondta, nem találtam meg az Isten, pedig elég magasra mentem. Van, aki azt mondja, még messzebb van az Isten. Van, aki azt mondja, mélyebben van az Isten. Ássunk le az anyag titkaiba. Ott találjuk meg az Istent. Ma úgy hiszik sokan, hogy megtalálták az Istent az energiában, vagy megtalálták az Istent az információban, amik megint személytelen valóságok. De értsük meg ezt, testvérek, hogy ezek az emberek az észben bíznak, hogy az ész által az Istent megismerhetjük. Közösségre juthatunk vele, megtalálhatjuk őt. Csak elég erősen kell használni az eszünket. Az ilyen embereket nem érdeklik ma sem a jelek, a hatalom vagy erő megnyilvánulások, mert ha látnak ilyet, vagy hallanak ilyenről, eleve kételkedve fogadják és kijelentik, hogy biztos van valami észszerű magyarázata ennek a csodának. Csak még legfeljebb nem ismerjük, de majd ezt is megismerjük. Vagy esetleg csak trükk, egy szemfényvesztés az egész, és biztosan van tudományos magyarázata. Az ilyen racionalista embereknek nem léteznek csodák. Igénylik azt, hogy valaki észérvekkel meggyőzze őket Isten létéről. Ha nem sikerül, akkor azt mondják, hogy hát ez bolond ez az ember. Elfordulunk tőle. Az ilyen emberek nem szeretik azokat a dolgokat, amik az eszüknek ellent mondanak. Tudnélik a hitetlen szívük értelmének. Úgy nyilatkoznak, hogy hát a hit az olyas valami, ami az értelemmel ugye ellenkezik, és én az értelmemet ugye nem akarom keresztre feszíteni. Olyan dolgokat kellene elfogadnom, amiket nem tudok érteni. Félre kellene tenni az eszemet, ha hinni akarok. Tehát a hit számukra ilyen észszerűtlen dolgok elfogadását jelenteni, erre pedig nem hajlandók. Észhívők. Ők csak azt tudják elfogadni, amit a racionalista, naturalista, pozitivista tudomány valamelyik ága bizonyított. Úgy mondják, amit bizonyítottak. Persze mindeközben elbizonytalanítja őket az a fejlődés, ahova éppen a tudományok jutnak el, hiszen a tudósok egyre kevesebb dologra tudják rámondani, hogy ez biztos, ez bizonyított. Sőt, ma már igazán nem is tekintik tudósnak, aki ilyet mond. Nyugtalanítja ezeket a racionalista embereket, hogy egyre több biztosnak mondott dologról, vagy törvényről kiderül, hogy csak bizonyos körülmények fennállása esetén biztosak. Idegesít őket az, hogy nem tud mindent érteni az értelem, már a földi dolgok tekintetében sem. De azért mégiscsak ragaszkodnak hozzá. És mégiscsak kötik az ebet a karóhoz, hogy az ember az értelem által Istent megismerheti. Na, hiába látják maguk körül, hogy a földi dolgok tekintetében is csődöt mond az értelem. Még azt gondolják, hogy a még magasabb rendű létezőt még azt megismerhetik azért az értelem által. Na most testvérek, lehet, hogy mi is ilyen emberek vagyunk, akik úgy véljük, hogy Istent az eszünk által majd valahogy megtaláljuk. Csak elég erősen kell rajta gondolkozni. Töprengünk, spekulálunk, csűrjük, csavarjuk a gondolatainkat, a szavainkat, mert az ész majd valahogy fölemelkedik Istenhez. Nos, kedves testvérek, előttünk vannak a zsidó emberek és a görög emberek. Látjuk, hogy máig nem haltak ki. Ma is vannak olyanok, akik jelek által akarják megismerni, és vannak olyanok, akik értelem által akarják megismerni Istent. Nézzük meg végül, testvérek, hogy mit válaszol nekik Isten. Mind a két embernek ugyanazt válaszolja. A zsidók jelt kívánnak, a görögök bölcsességet keresnek, Pál apostol pedig így szól hozzájuk, mi pedig Krisztust hirdetjük nekik. Isten válasza nektek, kedves görög és zsidó gondolkozású emberek, egy személy, az Úr Jézus Krisztus. Ő az Isten válasza nektek. Nem jelekkel válaszol Isten a zsidóknak. Figyeljük meg ezt. Nem jelekkel válaszol neki. Nem jelek által vezeti őket magához. Hanem azt mondja nekik, itt van az én fiam, az Úr Jézus Krisztus. Ő az Istennek a hatalma. Ő az én hatalmam, az én erőm. Egyébként, ha az Úr Jézus Krisztus életére visszagondolunk, akkor látjuk, hogy az összes jel meg csoda, amit ő véghez vitt, pontosan ez bizonyítja, hogy ő az Istennek a hatalma. Ő az Isten ereje tulajdonképpen. Ezt minden csodája alá húzza. Ezért tud ő parancsolni a vizeknek, a szeleknek, a halálnak. Ezért támad föl a halálból. Mert ő az Istennek a hatalma. Jelkívánó zsidók. Jelsóvár zsidók. Nem adok nektek jelet, mondja. A fiam a jel. Ő az én hatalmam megtestesülése. Aki ma jeletre vágyik, testvérek, hogy Isten azok által úgymond bizonyítsa magát neki, és ismertesse meg magával, azoknak ma is azt mondom, amit Pál apostol mondott akkor a jelkívánóknak. Ne jelek után sóvárogjatok. Ne bizonyítékok után kívánkozzatok, mert azok benneteket se vezetnének el sehova. Nézzetek az Úr Jézus Krisztusra, aki az Istennek a hatalma. Nézzetek a keresztre feszített Jézusra, a feltámadott Jézus Krisztusra. Az evangéliumokban megjelenő csodálatos személyre, az Úr Jézus Krisztusra. Emlékezhettek arra is, hogy ő jelt jelre halmozott, csodát csodára tett. De most ne az ő jeleire emlékezetek elsősorban, hanem ő rá magára figyeljetek föl. Az Úr Jézus Krisztusra tekintsetek, mert számotokra nincs más jel. Csak Jézus. Ha most Isten beszélhetne hozzánk, akkor úgy szólna, hogy tudni akarod, hogy igazságos vagyok-e? Nézz Jézusra. Tudni akarod, hogy kegyelmes vagyok-e? Nézz Jézusra. Tudni akarod, hogy hatalmas vagyok-e? Nézz Jézusra. Ne várj tőlem mást. A legnagyobb, aki téged hozzám vezethet, mondja az Úr. A legnagyobb jel, ha úgy tetszik, maga az én hatalmam, az Úr Jézus Krisztus, semmi más, és senki más. És itt vannak a görögök, nekik is azt mondja Isten, ti bölcsességet keresők. Hát itt van az én fiam, az Úr Jézus Krisztus. Itt van az én egyszülött küldöttem. Ő az Istennek a bölcsessége. Ő az én értelmem. Ő az én értelmem. Ő nem egy holt eszmerendszer, nem egy holt ideológia, nem egy filozófia, hanem ő maga az én bölcsességem. Ti, akik keresitek a bölcsességet, nézzetek rá. Ha ránéztek a görög emberek Jézusra, vagy ha mi ma ránézünk Jézusra, akkor azt látjuk, hogy az ő személye az rendkívüli bölcsességet tükröz. Rendkívüli értelem lakozott Jézusban, látszik a példánataiból, látszik abból, ahogy az emberekkel beszélget, ahogy vitázik. Látszik az ő bölcsessége minden megnyilvánulásából. Most Isten azt mondja nekünk, hogy hát persze, hogy látszik, mert ő az én bölcsességem, ő az én értelmem. Ti tulajdonképpen kerestek valami személytelen, valamit görögök, hát nézzetek már az én fiamra, Jézusra, mert ő az én bölcsességem. Ő összeismertet majd titeket velem. Ő összekapcsol titeket velem. Kedves testvérek, Jézusra ma is így mutat rá, hogy így mondjam az Atyaisten, mindazok előtt, akik bölcsességet keresnek, akik bíznak az értelemben, akik mindenhol a racionalitást keresik. Hát nézzetek rá, Jézusra mondja. Ő az én értelmem. Ő benne lakozik az én bölcsességem. Ő az én válaszom nektek. Kutathattok még, keresgélhettek még, hogy megismerhessetek. Áskálódhattok a világ mindenségbe. Nem fogtok megtalálni, de általa megismertek. Benne megismertek engem. Tehát testvérek, látjuk, hogy Isten a régi zsidóknak és a maiaknak, a régi görögöknek és a mai görögöknek, a jelkeresőknek és a tapasztalat után kutatóknak, a bölcsességet keresők és az abban bízók előtt egyedül egy valakit mutat föl. Itt is közöttünk is, az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. Semmi más által és senki más által az élő Istent meg nem ismerhetjük. Isten ismeretére el nem juthatunk. Következésképpen, ha arra el nem jutunk, elkárhozunk. Boldogtalanok maradunk, akik nem tudunk az életünk legalapvetőbb kérdéseire se választ adni. Nézd tehát az Úr Jézus Krisztusra. Nos, lehet testvérek, hogy erre a Jézusra ránéz a jelsóvárgó zsidó, és azt mondja, hát ez botrány. Egyszerűen nem lehet, hogy ő a messiás, hiszen fán függ. Isten nem mentette meg őt. Ez botrány. A keresztről való beszéd bolondság, mondja a zsidó. A hívő ránéz ugyanerre a Jézusra, és azt mondja, ami neked botrány, nekem az az Istennek a hatalma. Nekem Jézus az Istennek hatalma. Ránéz Jézusra a racionalista görög, és azt mondja, hát ez egy tiszta őrültség, ez a Jézus, meg az a vele kapcsolatos dolgok. Ez tiszta irracionális dolog. Bolond, zagyva, értelmetlen duma az egész. Ránéz a hívő ember Jézusra, és azt mondja, ó, ahol a te elméd bolondságot lát, én látom az Istennek a bölcsességét. Látom az Istennek a bölcsességét benne. Az Isten értelme ott ragyog benne. Megkérdezheti valaki testvérek még, hogy hogyan lehetséges az, hogy Jézus Krisztusnak a személye, az ő tettei, az ő tanítása, de az ő személye ilyen ellenkező megítélés alá sem. Hogyan lehetséges az? Az egyiknek Isten bölcsesség, a másiknak bolondság. Az egyiknek botrány, a másiknak Isten hatalma. Hogy lehetséges ez? Kedves testvérek, úgy, ahogy Pál mondja, aki elkárhozik, annak számára bolondság és botrány. Aki üdvözül, annak számára Jézus Krisztus bölcsesség és hatalom. Megtudhatod testvérek abból, hogy Jézus mit jelent a számodra, hogy kik között vagy. Ha neked Jézus bölcsesség és hatalom, az üdvözültek közt van. Ha Jézus bolondság és botrány, akkor a kárhozottak között vagy. Kicsoda neked Jézus? Minden esetre lehetséges testvérek, hogy amit ma bolondságnak és botránynak mondasz, mint egy hitetlen elmével, holnap hívő elmével, értelemmel, Isten bölcsességének és hatalmának látsz. Lehetséges testvérek, mert ez mindenkivel így is történik, akihez lehajol maga az Úr kegyelme. Ami tegnap bolondság volt nekem, azt ma a legnagyobb bölcsességnek látom. Ami tegnap botránykő volt, ma ugyanazért áldom az Isten. Ez velem is így történt, és mindazokkal így történt, akik a kárhozatból átmentek már az üdvözségbe. Egyszer én is úgy láttam, hogy a zsidók és a görögök. Ez bolondság, ez botrány, ez a Jézus. Ma úgy látom, ez az Isten bölcsessége, és ez az Isten hatalma, ami megtart, ami üdvözít engem. Nem fogom, testvérek, egyikőtök kedvéért sem megváltoztatni a keresztről szóló beszédet, a Jézusról szóló beszédet. Mert nem azt kell megváltoztatni. Hanem aminek változni kell, az a szívünk. A saját szívünk. A saját lelkünk. Azon pedig, testvérek, Isten fog változtatni, mert mi nem tudunk rajta változtatni, de Isten fog rajta változtatni. És hogyha megtörténik ez a változás, vagy változtatás, átváltoztatás, akkor észre fogjátok venni, mert így fogtok ti szólni, ami tegnap nekem bolondság és botrány volt. Jézus Krisztus személye, az ő drága áldozata, az ő feltámadása, az ma mindennél többet ér nekem. Az a Jézus számomra mindenkinél nagyobb a számomra. És akkor megértitek, hogy megváltozott az evangélium? Nem, az ugyanaz maradt. Nem az változott meg, hanem a szívetek változott meg. Hitetlenből hívővé lett. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Újonnan születtetek. Ha Jézus már nem bolondság és botrány, hanem Isten bölcsessége és hatalma számotokra, aki megismertet az Istennel benneteket, összehoz az Istennel. Kedves testvérek, ma először azt vizsgáltuk meg, hogy a zsidók hogyan gondolkoztak. Láttuk, hogy ők az Isten megismeréséről úgy gondolkoztak, hogy a jelek, a csodák, a kézzel fogható, látható, tapasztalható dolgokon keresztül majd eljutnak Istenhez. A görögök másodszor úgy gondolkoztak, hogy ők a saját eszük segítségével jutnak el az Istenhez. Isten mindkét embernek azt mondja, se így, se úgy. Íme előtted van az Úr Jézus Krisztus, az én fiam. Ő az én értelmem, az én bölcsességem, ha azt keresed. És ő benne van a hatalmam, az erőm. Ő általa fogsz engem megismerni. Ha ez neked botrány, akkor, és bolondság, akkor még az elveszettek között vagy. De ha ez a Jézus Krisztus a számodra az Isten bölcsessége, és az Istennek a hatalma, akkor már az üdvözülők között vagy. Azért kérdezem még egyszer, kicsoda a számodra az Úr Jézus Krisztus? Adja meg az Úr minnyájunknak, testvérek, hogy ne a görögök, ne a zsidók módján akarjuk mi Isten megismerni, hanem elfogadjuk azt az utat, amit ő ad elénk, az ő megismerése tekintetében, Jézus Krisztus. És mi is, amikor kimegyünk innen a hétköznapi életünkbe, és emberekkel találkozunk, akkor merjük azt mondani a zsidó mentalitású, vagy görög mentalitású honfitársainknak, hogy ezeken az utakon sehova nem fogtok eljutni. Ezek zsákutcák. Se jelek által, se eszetek által meg nem ismerhetitek Istent. De milyen csodálatos, hogy nem minden utca zsákutca, mert egy út azért van, akin keresztül tényleg eljuthattok az élő Isten ismeretére, az üdvösségre, a boldogságra, az értelmes, földi és boldog örök életre. Beszéljünk nekik, testvérek, bátran Jézus Krisztusról. Úgy sincs a számukra más megoldás, és más választás sincs. Adjon nekünk ez a bizonyságtétel, ez nekünk erőt, ami Istenünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy te láttad a görögöknek és a zsidó embereknek erőfeszítéseit, ahogy igyekeztek téged megismerni, hozzád eljutni, veled közösséget találni. És látod azt is, hogy ez az egész kísérletezés eredménytelen lesz. Hiába való lesz. Fölösleges. De köszönjük te néked azt, hogy a téged kereső ember erről mégse zárkóztál el, hanem elküldötted a te egyszülött fiadat, akiben eljött közénk a hatalmad, és a te értelmed, a te bölcsességed. És köszönjük néked, hogy általa, ami drága megváltunk, dicsőséges Urunk által megtalálhatunk téged. Ó, köszönjük, hogy megérthetjük ma, hogy nem mi jutunk el hozzád, hanem te jutsz el hozzánk. Te keresel meg bennünket. És köszönjük néked, hogy te vagy az, aki a szívünket, a gondolkodásunkat is megváltoztatod. Elveszed a kőszívet, a hitetlen, ellenálló szívet, lelket, ami életünkből, és azt nekünk új szívet, amely benned hisz és remél, amelyik rád hagyatkozik, amelyik rád bízza magát. Köszönjük néked, mennyei Atyánk, hogy lehajolsz hozzánk, és átváltoztatod a mi gondolkodásunkat Jézus Krisztussal kapcsolatban is, hogy megismertes önmagaddal, hogy üdvözíts bennünket, hogy boldog emberekkel tegyél bennünket. Köszönjük te néked mindazt, amit a mai ígében is szívünkre helyeztél, és kérünk segíts lemondani minden egyéb útról, minden egyéb hiába valónak mutatkozó erőfeszítésről, és segíts, hogy feléd tudjunk fordulni, Jézus Krisztusra tudjunk nézni, neki tudjuk átadni a szívünket. Kérünk, segíts bízni a mi dicsőséges megváltónkban. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most magunkat, gyülekezetünket, családjainkat, egyéni életünket. Kérünk téged a betegeinkért, szenvedő testvéreinkért, nehéz helyzetben lévő családokért. Imádkozunk hozzád azokért, akik a környezetünkben keresnek téged, mindenféle úton, módon nem találnak sehol. Imádkozunk hozzád, hogy hadd ragyogjon föl előttük általunk is a te dicsőséges neved. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy add meg a mi népünknek, hogy fölragyoghasson előtte a Krisztus keresztje, fölragyoghassál előtte te magad, aki által megismerhet téged és kilábalhat abból az istentelenségből, abból a sötétségből, abból az erkölcsi zűrzavarokból, amelyikbe belecsúszott és egyre inkább belemegy. Könyörülj meg, Urunk, és hirdettessed az evangéliumot, önmagadat ennek a népnek. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, egész életünket. Kérünk, légy a mi tanácsadónk hétköznapi életünkbe, munkánk végzésébe, családi életünk alakításába. Segíts, hogy rád figyeljünk, aki magad vagy Isten bölcsessége és hatalma. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy meghallgatsz bennünket nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket! Hirdetem, hogyha Isten éltet bennünket, jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, melyekre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem a testvéreknek, hogy a március havi programunkban némi változás történik. Mégpedig azért, mert március 21-én és 22-én közénk jön a Duna Televízió. Egy olyan hölgy hívott föl telefonon, akit többen ismernek közülünk, Zika Klárának hívják, aki egy munkatárs a Duna TV-nek, és kapott egy lehetőséget arra, hogy 45 perces műsort készítsen, egy riport műsort, és aztán azt mondta nekem, hogy sokat imádkozott, hogy hova menjen, kihez menjen, végül azt döntötte, hogy ide jön a gyülekezetünkbe. Elsősorban nem a gyülekezetet akarja bemutatni, ezt kell tudnunk, hanem a családunkat szeretné bemutatni, már azért, hogy lehet egy keresztjén életet élni a mai világban, lehet lelkipásztorként az Úrnak szolgálni a mai világban, de hát nyilván egy lelkészt nem lehet bemutatni, és a családját nem lehet bemutatni a gyülekezet nélkül. És ezt nagyon is szeretném, hogy ne csak mi rólunk szóljon az a műsor, hanem pontosan a gyülekezetről is, az idejáró emberekről, a testvérekről. De hát azt hiszem, hogy mindjárt abban vagyunk egyek, hogy leginkább nem is rólam szóljon, és ne is a gyülekezetről szóljon, hanem Istenről szóljon a műsor, és őt dicsőítse meg majd az a műsor. Magát ezt a 45 perces műsort a Duna Televízió húsvét napján, tehát húsvét vasárnap délután szeretné bemutatni. És hát mindenképpen azt gondolom, hogy egyféle bizonyságtétel lehet az húsvét ünnepéről, illetve az ünnep lényegéről, Jézusról, az ő haláról, feltámadásáról. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Na most, ha ide jönnek, akkor március 21-én, tehát két hét múlva, az első az lesz, hogy itt az Isten tiszteleten vesznek részt, és itt felvételeket fognak készíteni. Ez lehet, hogy majd zavar minket egy kicsit, hogy itt nem tudom, hogy fognak világítani, meg milyen kamerákkal, meg hogyan fognak itt mozogni. Igyekeznek nem zavarni, de hát ez már láttam ilyet, meg tapasztalatuk szerintem többen is, hogy nem olyan egyszerű dolog. Tehát készüljünk erre majd, hogy március 21-én itten világítás nagyobb lesz, és kamerák lesznek körülöttük, sőt, hogy mászkálni is fog valaki. Aznap délután, tehát március 21-e ez vasárnap, és aznap délután a kiadott programunk szerint is jönne egy női délutánunk, amelyre egy vendégelőadó jön, a Benedek Csilla testvérünk, egy péceli hívő asszony, nem fiatal, de nagyon kedves hívő testvérünk, és gyakorlott szolgálattévő. Ide is szeretnének majd benézni ezekkel a fényekkel és kamerákkal. Nos, annak a délutánnak a programja egyébként a teherhordozás lesz, úgyhogy majd akik itt lesznek, azoknak el kell viselniük ezt a terhet is, hogy itt jönnek, mennek körülöttük. De én már ezt előre mondom a testvéreknek, és ajánlom is, hogy ezen a délutánon ezen vegyenek részt. Ez nőknek szól elsősorban. Tehát ez március 21 délután 15:30-kor, 15:30-kor kezdődik. A programban ezt meglátják majd a testvérek. Tartsák számon ezt, és jöjjenek. Ami megváltozik, az hétfő. A hétfői délelőtre előre jönne a keddi kismamakör. Épp azt is meg akarják nézni. Tehát minél több gyülekezeti alkalmat akarnak ezek látni. Tehát a március 22-én hétfőn délelőtt a szokott időben lesz, vagy lenne a kismamakör. És ugyancsak március 22-én délután pedig lenne a nyugdíjas délután. Hogy azon is részt vesnek, mert őnekik aztán valószínűleg szerda reggel el kell menniük. De még arra is számíthatunk, hogy a kedden a bibliórára is betekintenek, bejönnek egy kicsit. Tehát az a hét vége, illetve hét elejé kicsit sűrű lesz ebből a szempontból. Direkt ezt kérte az Ika Klára, hogy valahogy sűrítsünk össze minél több programot, hogy lássák ezeket a dolgokat, és be tudják mutatni aztán a tévében. Hát testvérek, ez egy kicsit meglepetés nekem nagyon nagy meglepetés, de szerintem mindnyájunknak. De ugyanakkor én úgy érzem, hogy ez egy nagy lehetőség is. Mert azért az nem minden nap kínálkozik, hogy egy ilyen határon túlokat is elérő televízióban megjelenhetünk, és ott nem magunkat mutogathatjuk, hanem ugye valahogyan a Krisztusra mutathatunk, és ő ráhívhatjuk fel az emberek figyelmét. Készüljünk úgy imádságba is erre a hétvégére majd. Imádkozzunk, ha eszünkbe jut ez az alkalom, hogy tényleg minden ékesen és szép renddel történjen, és tényleg az Úr dicsőítessék meg közöttünk és általunk is. Az utolsó hirdetni való...